Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja a 16, 19, 25, 31 és 41 méteres rövid hullámon.
Archívum. Podcast sorozatunkban a Szabad Európa rádió archívumából válogatunk. A müncheni szerkesztőség időtálló korábbi műsorait hallgathatják meg. Az adás felvételének hangminősége változó, ezen lehetőségeinkhez mérten igyekeztünk javítani.
Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja.
Kellemes rádiózást a Szabad Európával! Most meghallgathatják a Szabad Európa Rádió 1993. január 29-én sugárzott műsorát a különböző nyelvű kultúrák ötvöződéséről. A szerkesztő Kézdi Pál.
Európában az egyes népcsoportok jelenlegi helyzete a saját státusz hiányától a többség és a kisebbségek közötti egyenjogúság státusáig terjed. A kisebbség és a többség teljes egyenlősége azt követelni, hogy az előbbiek nyelvét az állam egyenjogú hivatalos nyelvévé nyilvánítsák. Amennyiben ez megtörténik, akkor a kisebbség szó csak annak aritmetikusan tiszta, számszerű értelmében használható. A kultúrák terén azonban nem lehet a számszerűség ismérve alapján minőségi különbséget tenni. A kisebb lélekszámú népnek ugyanan értékes lehet a kultúrája, mint a számbelileg nagyobb népnek a kultúrája. Több kisebbségi szakértő, így a francia Guy Héraud is úgy véli, hogy a kisebbségi helyzet ellentmond annak az elvnek, hogy minden ember egyenlő, mert a nyelvek és kultúrák meghamisításához vezet. Mindkettő folklórrá korcsosul, vagy egészen eltűnik. A nyelvek és a kultúrák azonban értékeket jelentenek nem csak az egyes népcsoportok, hanem Európa és az egész emberiség számára. Edward Sapir, a kiváló antropológus szerint, ha egy kultúrát egy másik, akár értékesebb is kiszorít, az nem tekinthető kulturális teljesítménynek. Ez esetben mindegy, hogy egy ilyen cselekvésből származik-e politikai nyereség vagy sem. Ezért az emberi szellem megsértését jelenti az olyan tervszerűen szorgalmazott elhatározás, hogy egy kultúrát valakire ráerőszakoljanak. Eddig az idézet. Kétségtelen, hogy egy-egy nép, népcsoport, nemzetrész nyelvének és kultúrájának a megváltoztatása súlyos károkat okoz a közösség tagjainak, mert a lelkük mélyen sérti őket. Ugyanis a nyelv és a nép jelleme között szoros kapcsolat van, amelyet különböző tudományágak művelői egyértelműen megállapítottak. Alfred Fouillé, francia pszichológus, például a nyelvet olyan formának tekintette, amely magába foglalja mind az aktív, mind a passzív nemzeti szellemet. Egy nemzet nyelve jellegét tekintve ugyanaz, mint az egyén jellemét kifejező arcvonások. Egy másik lélekbúvár, Jean Stötzel úgy véli, el kell gondolkodni egy nép nyelvi struktúrája és az alapvető tulajdonságai közötti kapcsolaton. Ez a kapcsolat olyan erős, hogy a különböző nyelvek különböző gondolkodásmódot alakítanak ki. Georges Munin nyelvész szerint ezért annyi kultúra van, amennyi nyelv, mivel nem csak a nyelvek, de a kultúrák is eltérnek egymástól. A sajátos gondolkodási és cselekvési mód, amely minden önálló nyelvvel bíró népre, népi közösségre jellemző, az bizonyítja, hogy a nyelv nem csak kommunikációs eszköz. Az anyanyelv és a nép jelleme egymásra épülő struktúrákat alkotnak, amint azt a strukturalista nyelvészet bebizonyította. Ezeket a struktúrákat kutatja egy viszonylag új tudomány, a szociolingvisztika, amelynek három fontos kutatási területe a különböző nyelvek jellemzőinek, funkcióinak és az őket beszélő embereknek a tanulmányozása. A nyelv és a benne foglalt kultúra nem csak olyan értékeket képeznek, amelyeket az egész emberiség számára meg kell őrizni, de az anyanyelv döntő eszköze és hordozó közege annak a kollektív tudatnak, amelyet ma nemzeti identitásnak neveznek. Felmerül a kérdés, mit kell tenni annak érdekében, hogy minden nyelvnek és kultúrának biztosítva legyen a szabad fejlődése. Öreg földrészünk keleti és nyugati részén egyaránt el kell vetni az államnacionalizmust, amely kifelé az agresszivitás és a hegemónia felé tart, befelé pedig azokat a kapcsolatmintákat erősíti, amelyek lehetővé teszik, hogy a numerikusan nagyobb népcsoport domináljon a számszerűleg kisebb felett. A nemzeti állam annak a népcsoportnak az érdekeit képviseli, amelyik többségben van. Ez a népcsoport uralja az állami apparátust, és az államot csaknem kizárólag a saját javára engedi működni. Ezen a demokrácia hagyományos technikái sem változtatnak, mivel az csak a politikai kisebbség számára teszi lehetővé, hogy többségé alakuljon. A számszerű etnikai kisebbség nem tud soha többségé alakulni, ezért érdekeit nem tudja érvényesíteni választások vagy szavazás révén. A többség demokratikus eszközökkel is gyakorolhatja uralmát. Ha tehát Európában fel akarjuk szabadítani a kisebbségeket, akkor az etnikailag plurális összetételű, nem tisztán nemzeti államokat homogén etnikai szervezeti egységekkel lenne célszerű felváltani, hogy etnikai ellentét ne álljon fel. A már idézett Guy Héroult megkülönbözteti a téves történelmi döntésekből eredő és a kényszerű kisebbséget. Az előbbihez tartoznak például a dél-tiroli németek vagy a koszovói albánok. Az utóbbihoz sorolhatók azok, akik valamely államon belül körülzárt területet alkotnak, mint a vajdaság különböző etnikai csoportjai vagy az erdélyi szászok. De ide sorolható az Erdélyben élő magyarság többsége is, a székely többségű megyék kivételével, azért a székelyek kivételével, mert itt bizonyos területi autonómia még elképzelhető. De másút már csak a települések szintjén valósulhat meg az önkormányzat. A vegyes lakosságú vidékeken olyan megoldások után kell kutatni, amelyek nem határokat módosítanak, hanem a kulturális autonómia révén biztosítják a kisebbségek számára a maximális fejlődési lehetőségeket. A kisebbségi szakértők szerint minden demokratikus államban biztosítani kell a kisebbségek számára az önfenntartás jogát, a saját határrendezés jogát, az önszerveződés jogát és az önkormányzat jogát. A problémát az etnicitás követelményének, azaz a népcsoport megőrzésének és a demokrácia többségi elvének az összeegyeztetése jelenti. Ha csak a többségi elv érvényesülhet, akkor a kisebbséget alkotó nemzeti közösségeket hosszú távon a beolvasztás és az eltűnés fenyegeti. Hogy ez az igazságtalanság ne következzen be, a formális demokráciát az etnikai védelem szabályaival célszerű kiegészíteni. Az elfogadott kisebbségvédelmi nemzetközi megállapodások ezért egyre inkább előtérbe helyezik az egyéni emberi jogok gyakorlásának az előfeltételét jelentő közösségi, kollektív jogok biztosítását. A demokrácia többségi elve és a kisebbségeket megillető közösségi jogok elve összeegyeztethető, ha minden személy jellegű illetékességi kör tekintetében egyedül a kisebbség dönt a saját ügyében. Ehhez persze a megfelelő állami eszközöket is a kisebbség rendelkezésére kell bocsátani, mivel nem az állampolgár van az államért, hanem az állam a polgáraiért. A kisebbségekhez tartozó állampolgárok is adófizetők, tehát számuk arányában jogosultak részesülni a költségvetésből. Hogy melyek az említett személyi illetékességű feladatok, azt a belga példa alapján meg lehet oldani. Ebben a kétnyelvű országban jogilag egyértelműen szétválasztották a személyhez és a területhez kötődő hatásköröket és kompetenciákat. Nem a brüsszeli parlament, hanem a vallon, a flamand és a német népcsoport számára külön-külön felállított közösségi tanács határoz a francia, a holland és a német anyanyelvű belga állampolgárok személyi érdekeinek a megfogalmazásáról és védelméről. Ezt a hosszúra nyúlt bevezetést azért mondtam el, hogy a Nyugati úton mai adásának vendégei Benkő Judit, Olá Gál Elvira és Szabó Angelika valamennyien soros ösztöndíjjal rádiónk munkáját tanulmányozó újságírók és rádiótelevízió szerkesztők Romániából elmondhassák röviden véleményüket a kultúrák, elsősorban a román, a magyar, a szász kultúra termékeny együttéléséről Erdélyben, ahol élnek, és újságíróként, szerkesztőként, azaz a tágan értelmezett kultúra munkásaiként dolgoznak. Mit jelent két nyelven gondolkodni, két nép kultúrájával megismerkedni? Ezt Olá Gál Elvirától, a Marosvásárhelyi Rádió csíkszeredai munkatársától kérdezem.
Nem egészen tudom, hogy miért pont ilyen célzatos a kérdés. Szívesebben vitatkoznék a meglehetősen tömény politikai tartalmú bevezetővel, És kicsit váratlanul is ér egy ilyen kérdés, hogy a kultúrák egymásra hatása, egymás mellett élése, egész konkrétan a két nyelven való gondolkodás és a két nép kultúrájával való megismerkedés. A két nyelven való gondolkodást illetően én azt hiszem ezt a felét a kérdésnek ejteném is egy kicsit, hiszen ez gyakorlatilag annyi, hogy ha kell, akkor románul szólalunk meg, ha kell, akkor magyarul, ha kell, akkor románul beszélünk, ha kell, akkor magyarul. Én azt hiszem, a magam példájával csak azt mondhatom, hogy én magyarul gondolkodom. Talán voltam olyan szerencsés helyzetben, hogy mindvégig magyarul tanulhattam, még az egyetemen is magyarul tanultam, magyarul felvételizhettem, tehát ilyen panaszaim mondjuk nem lehetnek. Talán az, aki szorványvidéken él, talán az, ahol ezek a formák nem léteznek, ott esetleg másként tevődik fel, mint ahogy feltételezem, másként tevődik fel ott is, ahol például vegyes házasságok vannak. Tehát itt szerintem esetenként kell megkülönböztetni, én nem hiszem, hogy a két nyelven való gondolkodás általános lenne, ezért erről talán nem is beszélnék többet, esetleg, hogyha a kolléganőimnek van
ehhez a kérdéshez hozzáfűzni valója.
Ami viszont a két nép kultúrájából való megismerkedést jelenti, és itt újra megmaradok a kifejezésnél, hogy megismerkedés. Én szerintem ez úgy egymagában általában egy nagy pozitívum. Tehát úgy megadatik valakinek, hogy úgymond beleszülessen két kultúrába. Jó lehet, hogy még ez is így sarkított, hogy beleszületik két kultúrába, mert én igazából azt újra elmondhatom, hiszen a Székelyföldről származom, ahol az egy külön példaként volt említve a bevezetőben. Valóban megadatott a lehetőség, hogy megismerjük a román kultúrát. Konkrétan a magyarság számára viszont, de minden nemzetiség számára Romániában, ez viszont kötelező érvényű volt. Tehát kötelező érvényű, hogy megismerd a román kultúrát, amilyen mértékben első osztálytól tanítják a román nyelvet, ezt úgymond kötelező elsajátítani, ez embere válogatja, hogy ki hogyan tudja elsajátítani. Szükségszerű is elsajátítani végül is, és ez az, amit soha nem értek meg, hogy félnek, hogy hát ha egy ember románul végzi az orvosi egyetemet, akkor tulajdonképpen hát hogy fog boldogulni, vagy a műszaki egyetemet. Ez egy álprobléma, mert Romániában végül is szükségszerű ismerje, és ő maga érzi ennek az ember, az individuum érzi ennek szükségességét.
Ezt csak annyit tennék hozzá, hogy nagyon sokan Franciaországban végeznek egyetemet, és semmi problémát nem okoz, hogy Romániában dolgoznak. Ezért álprobléma az, hogyha valaki magyarul végezne egyetemet, akkor nem tudna román betegeket gyógyítani.
Na tehát visszatérve a kultúrák megismeréséhez, a románok számára ez soha nem volt kötelező, hogy a nemzetiségek kultúráját megismerje. Ellenben a mindennapi együttélés ezt magával hozza. Tehát, hogyha egy olyan vidéken él valaki, és gondolom majd a bánáti kolléganőnk szép példákat fog erre felhozni, akkor ez nagyon is érezhető, létező. Nagyon sok szép példát lehetne erre felhozni. De sajnos, hogy a romániai magyarság számára, akinek a története 1918-tól kezdődik, elkerülhetetlen, hogy mindig ne ütközzön a negatív történelmi tényekben. A személyes véleményem az erről a kérdésről, hogy mindig voltak olyan történelmi tények, amely a politikai közeget olyan jellegűvé tette, hogy ez nyomasztó volt a kisebbségi kultúrákra nézve, és ez egy természetes módon egy ellenállást váltott ki. Tehát akkor, amikor mindig jött a nagy transzilván szellem, vagy eszmerendszer mellett mindig jött egy nagy hideg zuhany, vagy mindig voltak olyan tapasztalatok, ami ellenszenvet váltott ki a többségi kultúrával szemben, akkor ez persze, hogy egy hamisan csengő kifejezés, hogy hát a kultúrák egymásra hatása és termékeny együttélése.
Itt arról lenne szó, hogy ez egy követelmény. Ez egy, Ez egy olyan cél, amit talán soha nem lehet teljesen maximálisan elérni, de erre kellene törekedni, hogy ne egy szembenállás legyen, hanem egy kölcsönös gazdagodás, egymásba tükröződjenek, segítsék egymást. Egyik kultúra a másikban tükröződik, leméri magát, még a nyelv is. Úgyhogy végeredményben itt ez nem egy ténymegállapítás volt, hanem egy cél, amifelé törekedni kellene. De megkérdezném akkor a következő résztvevőt, Benkő Juditot, mennyivel gazdagítja a román nyelv és irodalom, a román zene és népművészet, a román hagyományok ismerete a magyar nemzeti közösséghez tartozó kultúráját. Benkő Judit a Kolozsvári Rádió magyar adásának zenei szerkesztője.
Az igazság az, hogy erre a kérdésre nem mernék valamilyen általánosítás szintjén válaszolni. Egészen személyesen én hiszek abban, hogy minden ismeret vonatkozzon ez bármely nemzet kultúrájára. Eleve egy olyan töbletet jelentett számunkra, amelyen keresztül önmagunkat, önnön a világban elfoglalt helyünket is talán tisztában láthatjuk és jobban megérthetjük. És mivel, mint ahogy Marosvásárhelyi kolléganőm is említette, lényegében, ha nem is éppen beleszülettünk, de óvodás, kisiskolás korunk óta, megszoktunk egyfajta nyelvi párhuzamot. Tehát megszoktuk, hogy adott pillanatban románul kell beszélnünk, adott pillanatban magyarul, és ezek az iskolás évek végeredményben valamelyes tájékoztatást is nyújtottak számunkra, tehát bepillantást román irodalomba, román művelődési életbe. És azt hiszem, hogy ez túl azon, hogy konkrétan megismerhettünk egy másik kultúrát, egy olyan kultúrát, ami ott él lényegében mellettünk, talán nyitottabbá tesz bennünket más népek művelődési élete iránt, tehát kíváncsibbakká. És végeredményben azt hiszem, hogy nem mindegy, hogy akkor, amikor otthon élünk Romániában, teszem azt föl, a színházi élet egy-egy jelentős premierjét figyelemmel tudjuk követni román nyelven, vagy teszem azt föl a legújabb nemzetközi fórumokon díjazott filmet meg tudjuk nézni, és adott esetben értékelni is tudjuk. És mivel, hogy erről már szó volt itt az előbb, hogy ez az odafigyelés, ez jelenleg, ismét ez csak a személyes érzésem, tehát nem általánosítanék, de ha mérlegen mérnénk, akkor valamest egy oldalú, tehát mi jobban oda tudunk figyelni a román kultúrára azért, mert ismerjük a nyelvet, és állandóan ott zajlik mellettünk a román kulturális élet. Most ez fordítva nem érvényes így egy az egybe, mert a legtöbb román kollégánk, ő nem beszél magyarul, vagy nem jár magyar színházba, nem jár magyar opera előadásokra. Tehát én valahogy úgy érzem, hogy mindig nekünk kell kezdeményeznünk, és ha mi oda tudunk figyelni a román művelődési életre, másfajta kapcsolatba tudunk kerülni román értelmiségiekkel, és végeredményben azt hiszem, hogy mi a román értelmiségtől várhatjuk azt, hogy egyszer majd létrejöjjön Erdélyben egyfajta megbékélés, tehát ne örökösen ebben teljenek a mindennapjaink, hogy valamilyen felsőbb és tudatos uszításnak a következményeként örökösen haragszunk egymásra, gyűlölködünk, vitatkozunk, veszekedünk.
Na most egy szakmai kérdést a Hegedű tanárhoz. Az erdélyi román zene változott egy kicsit attól, hogy együtt élt a magyarság zenéjével? Népzenére is gondolok. Tehát van-e különbség az erdélyi románság népzenéje és mondjuk a moldovai, vagy a regáti, vagy a... népzene, románság népzenéje között. Mint ahogy igenis az erdélyi magyarságnak a népzenéje egy kicsit más, mint a magyarországi. Magyarsági magyar, de nyilván ott van a együtt élő népek hatása.
Magától értetődő, hogy van különbség. Én ebbe a kérdésbe bele sem másznék, azért, mert ez már kimondottan úgy érzem, hogy egy olyan zenészt igényelne, akinek kimondottan a folklóra szakterülete, tehát aki abban él és abban tölti a mindennapjait, hogy falvakat jár és népzenét gyűjt, teljesen általánosan fogalmazva vannak például olyan mezőségi falvak, ahol teljesen magától értetődő az most túl azon, hogy A román népzene nagyon sok elemet átvett a magyar népzenéből, és fordítva, tehát egy folyamatos és állandó kölcsönhatásban létezett. Teljesen természetes és magától értetődő, hogy mind a két táncrendet végig táncolják, és ebből senkinek semmi baja nem származik, de ismétlem, kimondottan így népzenei szempontból inkább nem részletezném a dolgot, egyszerűen azért, mert nem az én szakterületem. Viszont lévén, hogy Kolozsvár művelődési életével szoktam foglalkozni, egy picit meghazudtolnám önmagamat visszatérve ahhoz, amit az előbb mondtam, tehát azt mondtam, hogy inkább mi szoktunk odafigyelni, inkább nekünk természetes, hogy ráfigyelünk a román művelődési életre, és most menet közben úgy érzem, hogy rögtön kötelességem egy nagyon szép ellenpéldát hoznék, és ha már zenész vagyok, most éppen zenei élet területéről hoznám. Van egy román muzikológus, név szerint Georges Bucsá, most már nagyon idős, és több évtizeden át élt Kolozsváron, most már a fővárosban élt, és ellenpéldaként azt a könyvet említeném, amit ő írt, Szépváros Kolozsvár címmel. Ebben kolozsvári emlékeit összegezi, és ez egy olyan könyv, amit eredetileg magyar nyelven írt. Tehát nem románul fogalmazta és átfordította, hanem magyar nyelven írta meg, és úgy érzem, hogy ez egy olyan könyv, amiből a mai magyar fiatalok magyarul olvasva megtanulhatják jobban megismerni Kolozsvárt. Tehát azt a Kolozsvárt, amit mi már lényegében nem ismerünk, amiről halljuk, hogy valamikor régen mindig következetesen úgy emlegették, hogy kincses város. És ezzel a kincses jelzővel mindig egyfajta, úgy érzem én, hogy egyfajta ilyen művelődési jelképként, igen, utaltak Kolozsvára.
Tehát nem aranyról volt szó, hanem szellemi
kincsekről. Nem
aranyról,
kizárólag szellemi kincsekről volt szó, amelyet végeredményben románok és magyarok egymás mellett együtt élvezhettek. És manapság, ha szóba kerül ez, hogy kincses város, akkor már mindig van egy olyan fanyar és ironikus mellékizet, tehát ha nem is mondjuk ide, mindig úgy hozzáképzeljük azt a bizonyos idézőjelet, hogy ez a valamikori kincses Kolozsvár.
Engedd meg, hogy ehhez még azért hozzátegyem, hogy az előbb is elkezdtem, nagyon sok pozitív példát lehetne fölhozni, a természetes együttéléstől kezdve, egészen a tényleg ilyen példákig, amit Judit felhozott. Csak hogy a véleményem szerint ezek a nyitások, kezdeményezések, ezek egyéni jellegűek, esetlegesek, szóval nem igazán általános. Mert a magyarság részéről például ez a példa furcsa, hogy paradoxális, hogy pont a Ceausescu korszak elején született a Kriterion. Hát ez a Kriterion egy gyönyörű példája ennek, a Kriterion könyvkiadóra gondolok, most már 90 után ugyanezt a nevet viselő alapítvány is létrejött, ami anyagilag is támogatja ezt a fajta együttműködést. Szóval gyönyörű példákat lehet fölhozni. Csak hogy nincs mindig az a közeg, amiben ez igazán természetes módon érvényesülhetne.
Harmadik beszélgető partneremtől, Angelikától, Szabó Angelikától kérdezném, mennyiben lehet a soknyelvű, multikulturális Temesvár, ahonnan az 1989. decemberi romániai rendszerváltozás elindult, példakép a kultúrák kölcsönösen gazdagító együttélésére? Itt arra gondolok, hogy Temesváron évszázadokon át élt együtt a magyar és a román és a szász kultúra, sőt, szerbek, horvátok, mások is voltak. Nem úgy, mint mondjuk Észak-Erdélybe, vagy Nagyvárad környéke, vagy a Székelyföld, amely mondjuk színmagyar volt. Hogy igaz-e az, hogy van kétfajta román kultúra, a román kultúrának két változata Erdélyben, azok, akik őshonos erdélyi románok, és azok, akik nemrég települtek be. Szóval hogy érzékeli ezt egy olyan valaki, aki annak a Temesvárnak a lakója, amely a toleranciájáról híres?
A bánság s reprezentatív város a Temesvár olyan területként vált ismerté a történelem folyamán, mint különböző, viszonylag azonos számarányban létező etnikus közösségek szintere. Románok, németek, vagyis svábok, magyarok és szerbek élnek itt más kisebb létszámú közösségek, például bolgárok és szlovákok mellett. Az évszázadokra visszamutató történelmi együttélési tapasztalat természetes közeledést eredményezett az egyes etnikai csoportok között egymás nyelvének, szokásainak, hagyományainak megismerése révén, oly módon, hogy ugyanakkor mindegyiknek sikerült önön identitását is megőriznie. Számos bánsági még ma is beszéli a zónára jellemző 3-4 nyelvet. Jelenleg alaposan megváltozott azonban az etnikai konfiguráció, valószínűleg elsősorban a németek tömeges kivándorlásának következményeként. Ennek ellenére mindmáig megmaradt a nyitottság bármely más nemzetiség felé, az egymás meghallgatására való hajlandóság, a másik nyelvének megtanulása, vagy éppen egy-egy hagyomány átvétele. Személyesen is alkalmam nyílt tapasztalni azt, hogy az ország más vidékéről idekerült románok, akik igazán bekívántak illeszkedni ebben a sokarcú környezetben, felnőtt fel megtanulták a német, vagy a magyar, vagy talán a szerb nyelvet is. Természetesen azonban léteznek olyan esetek is, amikor felszínre kerülnek ellenségeskedések, amelyek valamely másik nyelv elfogadni nem tudásából fakadtak. Nincsenek azonban adataim, tehát nem nyilatkozhatok az általánosítás szintjén. Személyes véleményem az, hogy a régi bánságiak, akik jobban ismerik egymás nemzeti sajátosságait, ezeket nem zavarja, ha más nyelven beszélnek a környezetükben, és lényegesen kevesebb befolyása van rájuk a nemzetiségi témájú politikai manipulációknak.
Nem mondtam kedves hallgatóinknak, hogy Szabó Angelikának román az anyanyelve, és mint hallották, igen szépen beszél magyarul. Hogy sikerült ilyen jól megtanulni magyarul, és mit jelentett a személyes fejlődés szempontjából ez a, hogy valaki ilyen szinten megtanul egy másik nyelvet?
Hát nem igazán idegen nyelvként tanultam, mert vegyes házasságból származok, és hát az elemi iskolának egy pár osztályát azt magyarul végeztem, de azután a gimnáziumot, az egyetemet azt már románul. És jelenleg is román nyelvű környezetben élek és dolgozom.
Amit hallhatták is, Angelika vegyes házasságból származik. Hogy a román és a magyar lélek közel áll egymáshoz, bizonyítja, hogy igenis nagyon sok a vegyes házasság Erdélyben. Miként lehetne elérni, hogy a vegyes lakosságú vidékeken ne csak a magyarok sajátítsák el a román nyelvet és kultúrát, de a román fiatalok is megtehessék ezt a magyar nyelvvel és kultúrával? Hogyan lehetne kedvet csinálni a magyar nyelv és a kultúra elsajátításához a kölcsönösség alapján? Ugyanis ha több román tudna magyarul, akkor nem idegesítené a magyar szó, sőt, talán gyönyörűséget is találna benne, mert azért ebben a magyar nyelvben sok érdekesség van, sok gondolati érdekesség, és a kultúra is megjelenik benne. Tehát hogyan lehetne biztatni a románok, a erdélyi románokat, hogy közeledjenek a magyar nyelvhez és kultúrához?
Tehát tekintve a vegyes házasság, tehát a vegyes házasságokból származó gyermekeket, ezeknek a nevelése történhet az egyik vagy a másik fél nemzetiségének, nemzetiségi kultúrájának szempontjából, vagy mindkettő szempontjából, és hát ez választás kérdése. A választás pedig számos tényező határozza meg, például kulturális színvonal a családban, hagyományok, anyagi lehetőségek, szabadidő, stb. Ugyanakkor közvetlen vagy közvetettebb módon külső tényezők, például politikaiak is befolyásolhatják hát a nevelés alakulását.
Kolozsváron hogy lehetne az oda, hát most már igen nagy számban, ugye közel 300 ezer román települt be, az utóbbi 3 évtizedben hogyan lehetne kedvet csinálni nekik a magyar nyelvhez, ha már magyarokkal élnek együtt?
Hát megmondom őszintén, ez annyira fogas kérdés, hogy tényleg esetleg a kedv csinálás oldaláról lehetne megközelíteni, de szisztematikusan és rendszerezett formában ez egyszerűen elképzelhetetlen számomra. Mert azt hiszem, hogy bármilyen fajta ilyen kezdeményezés, miszerint teszem azt fel az iskolába kötelezővé tennék a magyar nyelvet, erőszakolt lenne.
A Szabad Európa Rádió 1993. január 29-én sugárzott műsorát hallották a különböző nyelvű kultúrák ötvöződéséről. Szerkesztette Kézdi Pál. Az eredeti felvételt az Országos Széchenyi Könyvtár történeti fénykép és interjútára őrzi és bocsátotta rendelkezésünkre.